Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ezt fogjuk mondani majd az Isten tisztelet végén, de most is ezt mondjuk. Ezen az alkalmon az utolsó sorát veszük a mi atyánknak, az elmúlt hetekben a mi atyánkról volt szó az Isten tiszteleten, annak a kéréseiről. És elérkeztünk a végén ahhoz a sorhoz, amelyet sokan úgy gondolnak, és a katolikus hagyományban is így szerepel, hogy nem egészen a mi atyánk része. Aki volt már misén, tudja, hogy nem is közvetlenül a mi atyánk után hangzik el, hanem valamennyivel később. És mégis nem véletlen, hogy Máté evangéliumában oda került a mi atyánk végére, és nem véletlen, hogy azért mégis, amikor elmondjuk a mi atyánkot, ezzel fejezzük be. És nagyon érdekes, hogy mivel is kezdődik ez az utolsó sor, ez egy merttel kezdődik, mert tiéd az ország. Merttel kezdődik, mert ez a mondat egy magyarázat, egy válasz a miértre, ami felmerülhet bennünk, miközben a mi atyánkot mondjuk, miért is kellene mindennek így lennie, ahogyan kértük. Miért is kellene kérni téged? Miért is kellene azt mondani, hogy szenteltessék még a te neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, add meg a kenyerünket, bocsásd meg a bűneinket, és ne vidd minket a kísértésbe. Miért? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A válasz igazából egy olyan válasz, ami egyfajta, hogy latinul mondjam, ultima ratio, egy olyan válasz, ami után már nincsen mit mondani. Mert Istené minden. Vagy még pontosabban, mert ő minden. Ő betölt mindeneket mindenekben, és ő a minden mindenekben. Minden, mindig és mindenhol az ő kezében van. Akár tetszik ez nekünk, akár nem. Mi olyanok vagyunk emberek, hogy szeretjük külön választani a dolgokat, és szeretjük, ha úgy mindenről tudjuk, hogy minek hol a helye, ő nem ilyen. Pontosabban ő neki nem kell tudnia ezeket a dolgokat, mert ő nem kell szétválasztania, mert ő tudja. Mi külön választjuk a törvényhozó, az ítélkezés, a végrehajtó hatalmat. Isten egy, ennek az egész világnak. Ő a törvényadója, a bírája és a végrehajtója. Mindennek a kezdetét és a végét és mindennek a célját ő határozza meg. Ő minden. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, és akármit is teszünk. A legtöbb ember igyekszik úgy élni, hogy erről nem vesz nagyon tudomást. Nagyon sok olyan ember van, aki hisz Istenben. Van egy alapvető hite, hogy ez az egész világ, ez így véletlenül nem állhatott össze, ezért van egy ilyen általános hite, hogy van Isten, de ezt a gondolatot sose viszi tovább. Van Isten, pont. Van Isten, és nincs itt, van Isten, de igazán nem foglalkozik velünk, van Isten, de úgy nincsen közöm hozzá. Aztán jönnek az életben azok a helyzetek, amikor hirtelen úgy érezzük, hogy nagyon is közünk van hozzá. Amikor felmerül bennünk az alapvető kérdés, hogy van-e értelme az életünknek. Mert nagyon könnyű a jó napokon ellenni, de amikor jönnek a rossz napok, amikor jönnek a fájdalmak, amikor jönnek a veszteségek, amikor meghal az, akit szeretünk, elveszítünk valamit, ami fontos, akkor fölmerül bennünk, hogy mi az értelme ennek. És abban a pillanatban azt mondjuk, hogy ennek van értelme, abban a pillanatban nagyon közel kerülünk Istenhez. Mert ha azt mondjuk, hogy van értelme, akkor azt mondjuk, hogy van Isten, aki mindennek értelmet ad. És muszáj kezdenünk vele valamit. De legtöbbször nem tudunk kezdeni vele. A hirdetésekben mondtam, hogy szeretnék felolvasni egy verset Kányádi Sándortól. Ez az érzés bizonyára mindannyiunknak ismerős lesz, amelyet felolvasok. Mindannyian voltunk már így, egy nagyon rövid vers. Az a címe: Isten háta mögött. Üres az istálló, s a jászol. Idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk. De olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon didergett. Előrelátó vagy, de mégis, nézz, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. Az a világ, amiben ez felhangzik, egy nagyon fájdalmas világ. És azt hiszem, mindannyian voltunk már ebben a világban. Amikor azt éreztük, hogy mi Isten háta mögött vagyunk. Amikor azt éreztük, hogy igen, Isten van, és Isten mindenható, de az ő mindenhatósága nekem nem jó, nekem fáj. És nagyon sokan éppen egy ilyen helyzetben, egy ilyen helyzetből kiindulva, egy ilyen fájdalomból indítatva hibáztatják és küzdenek Istennel. Azt mondják, igen, Isten mindenható, és éppen ezért ez az ő hibája. Miért engedi? Hogyha ő tényleg jó, miért hagyhatja? Hogyha ő tényleg szeret, akkor miért ezt csinálja? De az a helyzet, hogy ebben a fajta miért feltevésben van egy óriási nagy képűség. Egy felsőbbrendűség. Én tudom, mi a jó, és mindennek hogy kéne lennie. És Uram, jó lenne, ha egy kicsit legalább figyelnél arra a jó tanácsra, amit én most itt mondok neked. Én tudom, mi a jó, és te nem tudod. És igazából kioktatják Istent, amikor panaszkodnak vele. Nyilván ennek a háttere azért mégiscsak egy óriási nagy félelem. Egy félelem, hogy valakinek a kezében vannak, aki csak egyet mozdít, és összeroppantja őket. Egy félelem, hogy igazából teljesen tehetetlenek az életük főbb dolgait tekintve, hiszen nem dönthetünk arról, hogy mikor akarunk megszületni, általában nem dönthetünk arról, hogy mikor akarunk meghalni, hogy mikor akarunk betegek lenni, hogy mikor akarjuk elveszíteni a szeretteinket. Az életünk legfontosabb dolgaiban nincs döntésünk. És ennek a következménye ez a fajta vadság. Mert úgy gondolja ilyenkor az ember, hogy van ott egy óriási, félelmetes automata, hideg Isten, aki igazából nem szeret, hanem van egy törvény, amit betart és betartat. Egy despota, egy diktátor, sok szempontból néha egy végtelenül felnagyított Hitler vagy Sztálin, egy olyan Isten, aki hatalmas, de nem szerethető. És az embere válasza erre a kiszolgáltatott dű és a rettegés. Ahogy valaki megpróbál megfogni egy megszelídítetlen állatot. Az az állat harap, támad. Hiába próbálok én felé szeretettel közeledni, az állatban bizalmatlanság van és harapni fog. Olyan sokszor volt, én emlékszem rá, amikor ilyen idegen kis cicákat megpróbáltak a gyerekeim felvenni. Hát az a kis cica karmolt meg, harapott meg, minden, és a szeretetnek a következménye, a félelem miatt, a bizalmatlanság miatt mégis egy óriási támadás lett. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem! Javasolta a kis herceg. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Még nem vagyok megszelidítve. Ha kis herceg a kezébe vette volna a rókát, harapott volna. Bizalmatlan lett volna, és támadott volna. Amikor nem ismerjük Istent, amikor nincs bizalmunk Isten felé, akkor nem tudunk ezzel a mindenhatósággal mit kezdeni. Isten mindenhatósága olyankor félelemmel tölt el. Gondoljunk csak bele a kis állat fölé, vagy a kis ember fölé, amikor egy felnőtt fölé hajol. Mennyire félelmetes ez a kép. És éppen ezért most egy kicsit kanyarodjunk vissza a mi atyánknak az első szavához. Erre, hogy atyánk, akit megszólítunk, akiről azt mondjuk, hogy te vagy minden mindenekben, akiről azt mondjuk, hogy tiéd minden, és azt teszel, amit akarsz, és ki vagyunk neked szolgáltatva, az nem Sztálin és Hitler, az nem egy diktátor, hanem apa. Szülő. Azért mondom, hogy szülő, mert Istennek vannak nagyon is anyai vonásai. Atyánk. Ebben a szóban bizalom van. És a bizalom ég és föld. A bizalom az a tengely, amin az egész megfordul. Amikor a kisgyerekhez odalép az apja, és fölnéz rá, ezt most jó esetben nem megijedt tőle, hanem végre megérkezett az, aki azt a helyzetet meg tudja oldani, amit ő nem. Megérkezett a mindenható, aki le tudja törölni a könnyeket, és aki meg tudja oldani azt a feladatot, ami miatt ő sírt és tehetetlen volt. Ahogy fölnéz a kisgyerek, és azt mondja, apu, és amikor így tudunk Isten felé viszonyulni, így tudunk hozzáfordulni, akkor észrevesszük, hogy amikor felvesz, nem összeroppant, hanem megsimogat. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Te nem vagy ide valósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kis herceg. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Légy szíves, szelidíts meg. Azt hiszem, ez a legnagyobb kérésünk, amikor Istenhez fordulunk. Szelidíts meg. Hadd tudjak bízni benned. Hadd tudjam elhinni, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Hadd tudjak, amikor közelítesz, felnézni rád azzal a bizalommal, hogy a te mindenhatóságod megtartani fog, és nem összeroppantani. Ugyanis az egész gondviselés hitnek az alapja két dolog. Az egyik az, hogy Isten mindenható és mindent megtehet. A másik azonban a bizalom. Hogy ez a mindenható, ez a mi atyánk. És ha nincs bizalom, akkor lehet hit, de az a hit nem megkönnyíti az életünket, hanem összeroppantja. Akiben viszont van bizalom, az ki tudja mondani, hogy igen, bármi is van az életemben, minden a javamra van, minden. És azért van a javamra, mert végső soron az életem kifutása Istennél van. És a bizalom perspektívája alapvetően egy alullévő perspektíva. A bizalmatlanság kioktat, támad és gyanakszik. A bizalom alárendelődik. Gondoljunk csak megint arra a kismacskára, akit megpróbálunk fölemelni. A szelíd kismacska hagyja ilyen lekonyultan, hogy fölemelje az ember. A vad kismacska az összes körmét kimeresztve tiltakozik. A szelíd kismacska alárendelődik annak a nagy kéznek, ami őt fölveszi. A vad minden erejével küzd. Amikor a Biblia rengetegszer beszél az alázatosságról, mint ami a legfontosabb dolog az életben, akkor ezt próbálja meg mondani, hogy ez az alázatosság, ez nem az alázatoskodás és a csúszás-mászás és a gerinctelenség, hanem amikor Isten kezébe bízva azt mondom, Uram, Te tudod. Hagyom, hogy felvegyél, és elhiszem, hogy simogatni szeretnél. És ha belegondolunk, csak ez a fajta alázat az, ami tényleg simogatásban végződik. A vadság soha. Én nem tudom, de Te tudod, hogy mi a jó. Akkor is, ha én most nem látom. És itt felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne mégis, hogy így tudjunk bízni Istenben. Hogy ne csak elhiggyük, hogy ha ilyen körülnézünk a világban, akkor látjuk ezt a sok törvényt, ebből le tudjuk vezetni, hogy Isten van, meg hát az életünknek kell, hogy legyen értelme, és eljutunk egy végtelen hideg és rideg mindenhatóhoz. Hogyan lehetne, hogy megszülessen bennem a bizalom? Hogy megszelidüljek. Jó, jó, de nem érek rá, mondta a kis herceg. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell még ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá arra, hogy bármit is megismerjenek, csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit, a beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Az idő, amit másokra költesz, azt teszi őket fontossá számodra. Az idő, amit másokra költesz, azt teszi őket fontossá számodra. Minden bizalmi kapcsolat alapja az idő. Tudjuk. Hiszen most itt főként felnőttek vagyunk, sokan éltünk és élünk házasságban, vagy volt kapcsolatunk, és tudjuk azt, hogy az egész kapcsolat alapja a bizalom, de a bizalom megalapozásához semmi más nem kell, csak idő, de nagyon sok idő. Jó, és nyilván olyan cselekedetek ebben az időben. De nem lehet megspórolni. És amikor a bizalom megtörik egy kapcsolatban, ahhoz, hogy visszaépüljön, megint rengeteg idő, talán még több idő kell, mint a bizalom első kiépüléséhez. Idő. És mi valamiért mégis azt érezzük, hogy olyan kevés időnk van, és szeretnénk ezért gyorsan dolgokat. De amíg van olyan, hogy gyors kávé, és amíg van olyan, hogy instant kakaópor, vagy instant leves, ami 3 perc alatt kész van, vagy instant randivonal, vagy instant nyaralás hirtelen felindulásból, addig nincsen olyan, hogy instant bizalmi kapcsolat. Van, amihez kell az idő. A jó tyúk húsleveshez kell a délelőtt, nem elég a 3 perc. A jó kávéhoz le kell főzni azt a kávét, nem elég bekavarni a meleg vízbe. A jó kapcsolathoz idő kell, és amikor megszületik a bizalom, akkor már nem olyan félelmetes az a mindenható Isten, hanem egyszerűen az apám lesz, a szülőm, akire fel tudok nézni, és akire rá tudom bízni az egész életemet. Az első és az utolsó szó nagyon fontos. Apám, tiéd minden. Ez a kettő együtt teszi lehetővé azt, hogy bízzunk a gondviselésben, hogy erő legyen számunkra akkor, amikor aztán jönnek a nehéz pillanatok az életben. Hogy megtartson minket a halálon át. Mert ha van valami biztos pontja az életünknek, akkor az az, hogy meg fogunk halni. És nem tudjuk, hogy mi vár ránk a halál után, de azt tudjuk, hogy ki vár ránk a halál után. És nagyon lényeges, hogy ezt a kit ebben megbízunk, vagy gyanakodva és félelemmel, harapva és karmolva, és menekülve próbálunk az egész életünkben futni előle. Hajtsuk meg fejünket! Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk! Urunk, nagyon nehéz nekünk nem védekezni. Nagyon bennünk van az, hogy amikor valaki elkapja a grabancunkat, akkor tiltakozzunk, és karmoljunk, és harapjunk, és kiabáljunk, és minden erőnkkel küzdjünk. De mi szeretnénk a te kezedhez mégis bizalommal lenni. Szeretnénk szelídek lenni, Urunk. És köszönjük azt, hogy nem rohansz ránk, nem ijesztesz minket a mindenhatóságoddal, hanem te türelmes vagy velünk, és sokszor éveken, évtizedeken keresztül közelítesz hozzánk lassan, mindig csak egy kicsit közelebb ülve. Segíts, hogy mi is megmerjünk indulni feléd. Hogy amikor kimondjuk azt, hogy minden a tiéd, hogy kimondjuk azt, hogy te vagy a mindenható, és életünk teljes mértékig ki van neked szolgáltatva, akkor ne a félelem és a keserűség hangjai mondassák ezt ki velünk. Urunk, segíts minket bízni. Köszönjük, hogy szeretsz. És ezt azzal is bebizonyítottad, hogy olyanná lettél, mint mi. Hogy Jézusban közénk ülhess egyre közelebb, és velünk legyél egészen a halálig. Köszönjük ezt, Urunk. Ámen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Jól figyeljünk oda az első és az utolsó részére. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mert én vagyok az első és az utolsó. Az élő, aki halott voltam, de feltámadtam. És nálam vannak a mennyek országának kulcsai, mondja Jézus. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.